אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א' בחלק א', ודף ט' ו'.
Tehát mi a tíz szfira tanulmányából olvasunk, első kötet, Hisztaklot Plimit, ötös pont, a tananyag letölthető a weboldalról, kérdéseket is feltenni, a kívánt kérdések pedig fel lesznek téve a leckő során. Első kötet, első fejezet, 50. 15. oldal, 5-ös pont. Hogyan lehetséges ábrázolni a briában a formaeltérést az enyszóval kapcsolatban? Tehát még mindig arra van szükségünk, hogy megértsük, hogy az Olam Hazé magasságában vannak a lelkek, és bár a lélek része a teremtőnek felülről, mégis nehéz megérteni, hogy hogyan lehet az isteni résztől elszeparálva a lélek. A formaeltérés miatt van ez. Tehát nekünk meg kell értenünk azt, hogy az istenség valójában az egy egyszerű fény, amely mindenféle formában különbözik a teremtő egyediségétől. Tehát hiszen tudjuk, hogy a teremtő egyedi és egységes. Ebben az esetében hogy lehet bármilyen forma eltérés a lélekben, amely mégis megkülönböztet a lelket az istenségtől, és leválasztja azt a teremtőről. Tehát hogyan lehet, mégis, ha le van választva a teremtőtől, része a teremtőnek. Valójában ezek a kérdések valójában az Ein Szof fényében vannak befoglaltatva a cincum a megszólítás előtt, miért megjelentek volna a világok, az alsók, a felsők és az összes megkülönböztetett állapotuk. Nézzük azért ezeket a különbségeket. Az első állapot, amikor a teljes valóság a megszólítás előtt volt, ami azt jelenti, hogy itt nem voltak határok, ezt az állapotot nevezzük az Ein Szof állapotának. A második állapot, amely akkor a teljes valóság a megszólításból származik, ahol minden limitált és mértékekkel megszorított, ezeket nevezzük világoknak, Acilutnak, Briának, Jecilának és Asziának. És ismert, hogy nincs semmilyen érzékelésünk a teremtő acmutráról, lényegiségéről, hiszen amit mi nem tudunk elérni, azt nem tudjuk elnevezni, akkor mégis hogyan adunk nevet mindannak, amit nem tudunk elérni. A nevek azt jelzik, hogy nekünk, hogy mégiscsak van a neven keresztül valami elérésünk, és természetesen az acmutóval kapcsolatosan semmilyen nevet nem tudunk adni, ezért hívjuk azt, amit nem tudunk elérni, hogy az ő fénye. A fény az kiterjed a teremtőtől, és a megszólítás előtt kiterjedő fényben a teljes valóság az minden határ nélkül jelenik meg, azaz az Ein Szof fényét érzékeljük a megszólítás előtti fényben, és azt is meg kell, hogy értsük, hogy ez az Ein Szof hogyan definiálja meg, hogyan határozza meg önmagát, és hogyan lép ki az ő lényegiségéből, hogy utána el tudjuk nevezni, és a lélek megnyilvánosít az anyagban, bocsánat, a fény megnyilvánosít az anyagban, léleknek tudjuk nevezni. Na, ezt nem értjük teljesen, amit itt leírt. Mert nincs semmi módunk arra, hogy érzékeljük ezt, de mégis legalább valamilyen módon megdefiniálnunk kell azt, hogy mit nem tudunk definiálni. Ugye? Hiszen az Ein Szofot, a végtelenséget hogy definiálod? Nyilván a mi világunkban mégiscsak kell valami skála a teremtő befolyásának, a teremtésre gyakorolt hatásának, hiszen ő a kapnakarást megteremtette az Ein Szofnak a segítségével. Ez azt jelenti, hogy ő egy közvetlen befolyást adott a teremtésre, méghozzá egy végtelen adakozási erővel, ezt hívjuk Ein Szofnak. És a teremtésnek ki kell fejleszteni ugyanazt a hozzáállást a teremtőhöz, mint ami a teremtő kinyilvánít a saját teljességének a megmutatásával a teremtmény felé. Tehát arra van szükségünk, hogy a teremtő cselekedeten keresztül ismerjük meg a teremtőt, mert a cselekedeten keresztül ismerjük meg téged, Uram, és így érjük el majd az Ein Szofnak az állapotát, és így leszünk belefoglaltatva ebbe az állapotba. Akarsz, amit kérdez, akkor rajta. Itt azt mondja, hogy az ő lényegiségének nincsen neve, az összes név és fogalom a fény kiterjedéséből jelenik meg. Így van. A teremtő fény, ami kiterjed a teremtményben, a kapnakarásban, a teremtett lényben, ezt hívjuk kiterjedésnek, és tehát a hatás elkezd kiterjedni, ez a fény, és amilyen mértékben a teremtett lény benyomásokat kap arról, ami kiterjed benne, tudja elnevezni, címkékkel ellátni a teremtő hatását. Nyilván a teremtőről, ez csak egy benyomás, nem maga a teremtő. Hiszen mi nem tudunk a fényről magáról beszélni, a hatásról tudunk beszélni, hiszen a fény egy kombináció, egy eredmény, amely a teremtő és a teremtmény közötti viszonyból adódik. Tehát, hogy én hogyan viszonyulok a teremtőhez, a teremtő meg hozzám. Oké. Tehát a nevek akkor az ő fényének az eredménye? Így van. A teremtőtől egy kiáradás érkezik a teremtmény felé, a teremtménye ezt érzékeli, és a hatást elnevezi. Tehát mi nem beszélünk az ő lényegéről, azon nem fogunk az egyáltalán. Persze, az acmutójára nem beszélünk, csak a hatásról beszélünk. Nem tudjuk, hogy a teremtő maga mi. A fény befolyásol bennünket, de nem látjuk teljesen tisztán, hogy hogyan. Mi kizárólag azzal kell, hogy foglalkozunk, hogy milyen benyomásokat kapunk az ő befolyásából. Mi nem tudják, hogy milyen módon befolyásol bennünket. Azt érezzük, hogy milyen a befolyás, hogy milyen hatás kell bennünk. De ez ő lényegiségből állt ki. De milyen lényegiségről beszélsz? Van egy kisgyerek. Az anya adja neki a kaját, oda teszi a szájához. Ő meg nem akar enni. Hogy fogja elfogadni a gyerek mégis a gyereknek a gyerek hogy fogja elfogadni az anyának a végtelen szeretetét? Azt mondja, hogy az anya rossz. Mert akkor is nyomja a számba a kaját, hogy már nem akarok enni, nem? Te is így vagy ezzel. Én mindig azt mondom, hogy az anyu jó, mondja Cvika. Oké. De mi ennek mégiscsak így működik ez, mondja Rav. Tehát minden a kabalisták mindent a megszerző szempontjából írnak le, vagyis a teremtmény szempontjából. Tehát nyilvánvalóan mindennek a Adam Arishon nevet, ahogy azt érzékelte a fény hatására önmagában. Tehát ásványi növény és állati szinteknek mind ő adott nevet. Oké, akkor ezek eredmények. Tehát a kabbalisták kiépítettek egy nyelvezetet annak érdekében, hogy megértsük, hogy mi történik, vagy hogy kell ezt elképzelni, Rav. Na hát itt van egy probléma, mondja Rav. Mondjuk én vagyok Adam Arishon, és neveket kell adnom. Én egy egész világot érzékelek. Mit is érzékelek, mondja Rav? A vágyaimat látom, az a világ. Tehát hogyan látom a világaimat, a vágyaimat, hogyan érzékelem? Valamilyen módon, és ennek megfelelően nevezem el. Azt mondom, hogy az a meleg, az a hideg, az a savanyú, az az édes, mindennek adok nevet. Én attól függően adok nevet, amit ahogy érzem, ahogy elértem azt. Tehát a bíra mindig a saját hibáinak megfelelően ítél. Oké. Jó, de akkor van kölcsönös egyetértés a kabbalisták között? Kell, mert egyforma nyelvet használnak. Így van, a spötes szintnek megfelelően, tehát mindenki bizonyos spötes szintet elér, akkor többé-kevésbé azt írja, mint a többiek. Tehát van mondjuk 10 szint a létrán belül. Valaki a 70. szinten van, aki a 80. De azt, aki a 80. van, az megérti, aki a 70. van. Tehát a magasabban lévőt alapig érti meg az alacsonyabban lévő. A probléma az, amíg nem érünk rá a létrára, addig egyáltalán nem értjük, hogy miről beszél az, aki a létrán van. Tehát gyorsuljunk be, mert különben össze-vissza értjük egymást. Tehát a bölcseink szavainak a magyarázata alapján értenünk kell, hogy egy munkát készítettek elő arra, hogy elnyerjük a lelkünket, ami azt jelenti, hogy ha valaki nem azt teszi, amit magán, mindenki azt teszi, amit magának készített elő, és ilyen módon látja meg azt, amit fel kell tárnia. És meg kell értenünk, hogy azt a magasztos helyet, annélkül, hogy további részletekbe belemennénk, írja Bálászolám. Tehát nekünk kutatni kell a magasztos valóságot, annak az általános célját, és lehetséges valamilyen operáció a valóságban cél nélkül. És mi lehet az a cél, amelyet a teremtőhez, a teljes valóság tekintetében, a felső és az alsó világokban? Valójában a bölcsek elmagyarázzák, hogy és sok helyen leírják, hogy az egész világ tulajdonképpen Izrael élet megteremtve, akkor tartsák meg a Tórát és a parancsolatot, hogy ezt mindenki számára ismert. Azonban meg kell, hogy értsük a bölcsek kérdését, és amikor ők fölteszik a kérdést, hogy a világok teremtése valójában azért történt, hogy örömet okozzon a teremtményének, akkor ő miért teremtett annyi fizikai kint és zavart a világban? Mert ha anélkül, hogy enélkül nem tudta volna fénybe borítani a lelkeket, hogyha valóban ő azt akarta, hogy a lelkek fénybe borulnak, akkor miért helyezte el egy ennyire ostoba testben őket? És itt ez el van magyarázva a versre, hogy mindenki azt teszi, amit magának előkészített. Ez azt is jelenti, hogy semmilyen ingyenes ajándékot nem kapott az ember, mert szégyent érez. Annak érdekében tehát, hogy a lelket szégyenkezés nélkül meg tudjuk szerezni, az embernek munkát kell végeznie, és ezért az embernek valójában a munkáját kell élveznie, hogy a munkáért végzett fizetségeként érje el a teljességet, hogy ne kelljen a szégyen kenyerét éreznie. Hát itt egy kérdés van itt, mondja Rav, hogyha a teremtő azt akarja, hogy adjon nekünk valamit, akkor nyilvánvalóan ez oda is fogja adni. De annak érdekében, hogy az ember meg tudja kapni ezt a hatalmas előnyt, amit a teremtő elkészített számára, mindenféle állapoton keresztül menni, jókon, rosszokon, meg kell érteni, hogy a fény gyögyezemes között a sötétség felbe, különben az ember nem áll készen majd annak a megszerzésére, ahogy legyen egy edénye, amelyben megértheti azt a végtelen mélységet, amit az ajándék hordoz, amit a teremtő át akar adni neki. Tehát mint egy kis csecsemő, mondja Rav. Tehát aki képes, gondoljuk bele, amikor az amerikai indiánoknak a fehér emberek adták az üvegtörmelékeket és gyémántnak mondták, mert sose láttak még ilyet. Tehát odaadsz egy gyereknek egy gyémántot, hát higgyétek, pont úgy fog vele játszani, mint egy kődarabban. Tehát nekünk oldalról kell megvizsgálni, hogy mitől fog a gyerek megtanulni bizonyos dolgoknak az értékét. Hát ki kell fejleszteni az edényt hozzá, tehát nyilván az előzetes gondolat bele kell foglaltatni a végső célt, hogy mindjárt föl legyen tárva. És ezt fogom kell feltárni, hogy mi valójában fel tudjuk fedezni a teremtőtől mindazt, amit ő adakozni akar felénk. Hogy ne kelljen a szégyenkeznünk emiatt, mert a szégyen azzal a célból lett megteremtve, hogy valamilyen módon mérni tudjuk a helyes megszerzésnek a mértékét önmagunkon belül. Tehát, hogy tényleg az adakozás érdekében szerzünk meg, és akkor mindent megszerzésből adakozást tudunk fordítani, invertálni. Tehát a munkánk az a nulláról kezdődik, és keresztül mindenféle állapotokon, és a végén, végső soron fel kell fedeznünk az összes állapotot egyszerre. Elszívjuk, amikor ez megtörténik, az utolsó cselekedet, amit Reb Makkab Cielnek nevezünk, ugye a kollekció végén megjelenő hatalmas belső bölcsességnek. Tehát itt elmagyarázza, hogy az egész törött világ annak érdekében lett megteremtve, hogy az emberek elérik a korrekciónak a végét, hogy valóban állandóan újra kell inkarnálódni ebbe a valóságba és ebbe a világba. Így van. Az egész világ ezért lett megteremtve, hogy az ember megtanulja, hogy minden örömért fizetni kell. Ez ennek a világnak az öröme? Igen. Igen. Tehát nyilvánvalóan a szégyen pont erre való. De a szégyent nem azért kell nem érezned, mert fizetsz tulajdonképpen munkával azért, amit megszerzel. Nem ez a szégyen kiiktatásának a módja. Hiszen azért is szégyenkezel, mondja Rav. Tehát neked az adakozással is fizetned kell a szégyen ellenében. Mire gondol? Nem értem, hogy a... Az, hogy rá fogsz jönni, hogy az adakozás egy hatalmas öröm, és azt is meg kell értened. Na, de hogyan kell az adakozás örömért fizetni? Tehát én ebben a világban ugye úgy kapok örömet, hogy megragadok mindent, bekebelezem. De ha felfedezed, hogy adakozol valakinek még nagyobb öröm, mint a megszerzés, akkor mit kell tenned? Elkezdesz adakozni, hogy örömet szerez, ugye? Na, de ez megszerzés ám. És ugyanúgy érezed kell a szégyent is. Tehát, na most a ladot megfogták. Te mit tudsz akkor tenni? Tehát... Tehát adsz valakinek $1,000, de annak érdekében ad... Tehát az adakozás örömét is le kell fedned, hogy ez legyen megszerzés. Hát ezért kell nagy emberek adni. Hát ez egy probléma, ez nem olyan egyszerű problémám. Tehát hidd el, nem olyan egyszerű adakozni ebben a világban, mert a pillanatok alatt azért kezdesz el adakozni, hogy megszerez. 7. pontban vagyunk. Mi a viszony, a kapcsolat a 70 év és a végtelen öröm között, hogy egy nagyobb, hogy ne kapjunk egy nagy ingyenes ajándékot ezáltal. Ezek a szavak zavaróak, egyre zavaróbbak, ahogy keresztül mondjuk rajtuk, mindenek előtt. Az elsődleges irányultságunk és az imánk arra irányul, hogy adj nekünk ingyenes ajándékot, Uram. A bölcsek pedig elmagyarázzák, hogy az ingyenes ajándéknak az öröme az csakis a legmagasabb lelkek értheti meg a világban. A válasz pedig még zavaróbb, mert ők azt mondják már a bölcsek, hogy egy hatalmas hiba van a szabad ajándékban, nevezetesen a szégyen, amely minden egyes ingyenes ajándéknál meg kell, hogy jelenjen. És ezt megemlítve a teremtő, ezért készített el a teremtő ezt a világot, ahol dolgozni kell, hogy elnyerjük a következő világot, munkát kell végeznünk. Igen, ám, de ez a kifogás furcsa, mert ez olyan, mint egy ember azt mondaná a barátjának, dolgozz velem, mert csak egy percet, és viszonozásul én adok, minden örömet neked adok, a világ összes kincsét, az életet hátra lévő részében. Tehát figyeljetek, mondja, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, amiről beszélünk. Tehát itt dolgozok néhány ezer évet, majd belépek Egyiptomba, és utána kilépek Egyiptomba, és mindent megoldottam. Ki érzi így? Igen ám, de nem így fog történni. Így nem így létezik mindez, mondja Rav. Nem úgy van, hogy itt egy kicsit dolgozgatunk, majd megkapjuk a végtelenséget mindenféle dolog nélkül. Az emberek azért is adják föl, mert azt gondolják, hogy ez így történik. Kicsit így dolgozgatok a kabalában, és akkor... Na, most nem még egyszer? Tehát ezek a szavak nagyon zavarók, egyre jobban és jobban zavaróbbak. Mindenek előtt az első irányultság és az ima arra irányul, hogy egy ingyenes ajándékot tudjunk kapni. A bölcsek pedig elmondják, hogy az ingyenes ajándéknak a kincse csak is a legmagasztosabb lelkeknek van megadva a világban. És ilyen módon a válaszok még zavaróbb, mert egy hatalmas hiba lenne az ingyenes ajándékban, a szégyen, amelyet minden egyes ingyenes ajándék megszerzőjének számolnia kell. Ennek a jelentősége pedig az, hogy a teremtő előkészített ezt a világot, ahol dolgoznunk kell, hogy valóban itt nyerjük el a következő világot mindenféle munkaelvégzésének a segítségével. Ez azonban egy nagyon furcsa kifogás. Ez olyan, mint egy ember azt mondaná a barátjának, dolgozz velem egy pár percet, és én viszonzásul neked adok minden örömet és kincset a világban, az életet hátralévő részében. Ettennél valójában nem lenne nagyobb ingyenes ajándék, mivel a jutalom össze nem hasonlított a munka mennyiségével. Ezért ebben az átmeneti világban teljesen értéktelen, a jutalom viszont szinte egy végtelen világ közvetne bennünket. De mi az értéke mindannak akkor, hogy átmegyünk ebben a világban, ha összehasonlítjuk mindezt a végtelen világával? És ez még jobban igaz a munkának a minőségével kapcsolatosan, amely szinte értéktelen a jutalomnak a minőségéhez viszonyítva. Ezért a bölcseink azt mondják, hogy a Teremtő arra, minden egyes igaz embert arra kényszerít, hogy 310 világon keresztül toljon. Azaz, az nem mondjuk, hogy a jutalomat kapnak az igazak a munkájukért, és az összes többit meg ingyen adják, hiszen ebben mi lenne jó? A szégyennek az érzékelése megmaradna. Valójában az ő szavaiket nem kell szó szerint venni, hiszen ezeknek a szavaknak egy nagyon magasztos jelentése is van. Na most nézzétek meg, ad majd egy választ, de most egyelőre nem ment bele a mélységében. Tehát nem mondtál, hogy mi az igazi válasz. Tehát magyarul azt feszegette egy válaszolám, hogy egy ekkora ajándék, mint a megváltás, egy ilyen egyszerű munkával hogy érhető el? De itt viszont egyszerű a kérdés, mondja Cvika. Tehát csak a világokban a legmagasztosabb lelkek kapják meg az ajándékot. Kik ezek a magasztos lelkek? A nagyszerű emberek, de kik? Akik dolgoznak ezért, oké, mondja Rav. De csak azok a nagyszerűek ám, akik tudják, hogy szégyen. De mit jelent akkor az, hogy magasztos lelkek? A szégyen azt jelenti, mikor érez a vendég a házigazdával szemben szégyen? Amikor megszerezze, nem tud visszaadni semmit. Oké. De mikor kezd el megszerezni? Tehát amikor megszerezze az alkotás érdekében. Na de ez mi a második fele ennek? Nem értem, mondja a Cvika. Tehát neked a létrának van egy része, amikor elkezdesz az alkotás érdekében fölfelatolni a létrán, a második felén pedig megszerzel az alkotás érdekében. Tehát az összes korrekciója a szégyennek itt jelenik meg. Na de milyen fajta szégyen? Miről beszélünk? Nem értem. Tehát neked a kapnakarásra kell dolgoznod, meg kell szerezni az alkotás érdekében. Tehát föl kell tárnod ezt, tehát a teljes edényt föl kell tárnod, és el kell kezdened az a teljes edényel adakoznod egy ellenkező formában, mint eddig. Nem értem. De hát itt az, oké, na de itt a magasztos lelkekről beszélünk, de mi ezt elértesz már ilyen értelemben valaki? Tehát azok, akik elérik azokat a szinteket, amiről már a megszerzés adakozás érdekében képesek előre aladni. Tehát az adakozás érdekében sem alacsony szint, de ezek az alacsonyabb lelkek, aki adakozik az adakozás érdekében. Tehát mi még kívül vagyok ezen, tehát mi még bestiák vagyunk, tehát még nem mondhatjuk, mi bestiás lelkek vagyunk, akikben csak az életerő jelent még meg. Tehát mi még nem vagyunk ezen a szinten. Világos, nem? Világos. Tehát... Tehát az, hogy én elhagyom a testemet, és akkor belépok a következő világban, ez nekünk nem igaz. Megkapom a paradicsomot, az édenkertet. Tehát se paradicsom nincs, se pokol. Messze vagyunk még itt. Menjünk tovább. A teljes valóság egyetlen gondolatból lett megteremtve. Van egy működtető és egy működtetett, és valójában látjuk, hogy a munkának a lényege valójában még mindig a jutalomra irányul. Mielőtt elmerülnénk a világok magyarázataiban, meg kell, hogy értsük a teremtő gondolatát, hogy miért teremtette meg a világokat és azt a valóságot, amely az órunk előtt van. Az ő működtető ereje nem sok gondolaton keresztül ér el hozzánk, hiszen ő egy, egyedi és egységes erő, és amennyire ő ilyen módon egységes, az ő fénye, amely kiárad tőle, valójában egy egyszerű és minden magába foglaló fény, a formák megsokszorozása nélkül, azaz ezért mondjuk azt, hogy az ő gondolata nem a mi gondolataink, és az ő útjai még nem lehetnek a mi útjaink. Ezért meg kell, hogy értsük, hogy minden név és minden fogalom, amiket a világ, tehát a világok, a felső és az alsó, valójában az egyetlen egyszerű pasutban, egyszerű fényben van befoglaltatva, és az a fény kiterjed gondolatként az ő működtető erejéből, és mindaz, amit a szív felfog ebből, tudja átadni magát, és az egész valóságot ezen keresztül kezd el érzékelni. Így a teljes valóság, az összes felső és alsó, a végső állapotában és a kezdeti állapotában egyetlen gondolatból árad ki. Azaz, ez a gondolat foglalja magában az összes történést, ami valaha történt és történni fog, és ilyen módon a munkának a lényegét is ez foglalja magában. Azért ezért a teljes tökéletességet és az összes lehetséges jutalmat, ahogy a Trumpban elmagyarázta, abból kell leszármaztatni, hogy egy, egyedi és egységes erő. Tehát minden a teremtőben van, mondja Rav. Tehát valójában nincs más fejlődés itt a fizikai lény, a fizikai síkon, mint hogy a teremtmény felfedezi önmagát, amit az első pillanatban belerakott a teremtő. Tehát a teremtett lény fejlődésről szól az egész teremtés. Pontosan ez van itt definiálva. Hogyha a teremtett lény nem fejled, akkor minden megakad, halottá válik. Tehát azt a valóságot, amit le van írva, hogy minden egy gondolatban van belefoglaltatva, hogy ez mindenüttünk áll, ez nem a teremtőtől függ csak, hanem rajtam a teremtett lénytől függ, hogy felfedezem-e. Hogy én képes vagyok-e megtenni mindent a saját fejlődésemért, hogy felfedezzem azt a valóságot, amely valójában engem körülvesz, és amely a teremtő valóságom. Kérdés? Kérdeztek valamit, amit olvastunk itt? Ő azt írja, hogy a... Tehát nem értem, most mit is magára gondolsz? Tehát, hogy nekünk korrigálni kell magunkat, hogy elérjünk valamit. De mit érünk el? Hát azt, tehát nyilván itt van minden az órod előtt, de az, hogy te feltárd, mondja Rav, ahhoz a korrekció szintjeinkkel keresztül menned. De hát itt azt írja, hogy föl kell tárnunk a végén a teremtőtől a teremtős gondolatban helyezett teljességet. Hát itt egy nagyon komoly szándék jelenik meg, mondja Rav, hiszen ezt nem lehet profán módon megragadni. Nagyon magasztos dolog ez. Nyilván az ember nem kell, hogy szó szerint vegye, mert valójában, ha meghalsz, akkor nem tudod megkapni azt a jutalmat, amit nem értél az életedben. Tehát tök mindegy, minek nevezed, valójában neked mindent a saját edényedben kell felfedezned. Ha van edényed, akkor felfedezed. Tehát így, tehát ha nincs edényed, akkor még nem fogod megszerezni. Tehát a bestiádon kell tehát az ego áll az utadban, a bestia áll az utadban, és ezt nem lehet azzal elmozdítani, hogy meghal majd a test, mert meghal, de azért inkarnáljuk, hogy őre eléd álljon. Tehát... Itt azt írja, hogy a munkának a lényege, el tudom magyarázni, hogy mi a munkának a lényege, az adakozás érdekében végez. A forma egy az Isten élve a teremtővel. De miért ezt kezdeti gondolatba belefoglaltatva? Azért, mert a vágyott kimenet, a jutalom, a fizetség az egy tulajdonképpen. Hogyan lehetséges ellentétes módon megragadni valamit? Nem értem a kérdést, mondja. A teremtő megteremtett a kapnakarást, amely ellentétes a saját természetével, az adakozással, de annak érdekében teremtettem meg, hogy ez hasonlóvá váljon egy fejlődési út után magát a teremtőhöz. Tehát ez nyilván adakozási szándék megjelenését írja elő, tehát nekem a kapnakarást kell használnom az adakozásra, és ehhez nyilvánvalóan integrálódni kell másoknak a vágyaiba, és a mások megszerzési vágyát magam adakozási edényeivel téve túl tudok kerülni a szégyenen, tehát a kitöltés és a vágy nem ugyanabban az edényben történik. Egy kérdés San Franciscóból. Tehát amikor mi az előfeszítéseket visszavezetjük a teremtőhöz, akkor eltűnik a szégyen. A szégyen a korrekciókor fog eltűnni. Amíg nem járja be mindenki a létrát, nem tűnik ez el. Tehát van, aki van a létrán, van, aki nincs még a létrán. Tehát mindenkinek el kell nevésni a korrekciót, ezért mondjuk azt, hogy ez a világ. Ez fontos, ennek a fontosságát, csak a képzetes világnak a fontosságát a magasabb világok elérési lehetőség adja meg. És minden egyes pontos állapotot fel kell fedeznünk. Tehát pontosan azért van ez a világ, hogy ezeket fokozatosan tudjuk felfedezni, mert a spiritásban nincs fokozatosság. Tehát a szégyen az a kapnakarás feltárolásával növekszik. Azon a szinten, hogy milyen módon adakozok a teremtőnek, képes vagyok, vagy nem vagyok képes adakozni, sok minden van, ami a szégyen munka köréhez tartozik. Rav, Terence. Nekünk miért kell imádkozni azt, hogy éreztessük végre a szégyen? Azért, mert azt mondom, hogy szégyeld magad, akkor nem értesz ezzel egyet, és akkor kéred, hogy szégyelhessem magam? Kérdezi magyar orvosokba. Tehát, dolgozni kell. Hát nézd meg minden egyes állapotban, hogy mennyire magadra gondolsz, és szégyeld magad emiatt. De hát, hogy jutok el ide az állapothoz? Nincs ilyen. Miért, mondjam? Amikor te megvizsgáld az előző élet szakaszodat. Nem volt olyan, hogy szégyeltél valamit, vagy nem? Volt ilyen, vagy nem? Hát, hogy ne lett volna. Oké. Tehát? Hiszen már franciául beszélünk, csak mondom. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy elkezdjük érezni akkor a megfelelő szégyen? Nem, a szégyen felülről jön. Tehát nekünk még nincs igazi szégyenünk, majd megjön idővel. Még nem értük el. Az igazi szégyen a teremtőtől fog érkezni hozzád. Tehát amikor a teremtő elkezd feltárulni, akkor megjelenik a szégyen. Amiről itt beszélünk, hát ki mit szégyel? Mi az a szégyen? Aki a kabala bölcsességével elkezd foglalkozni, akkor meg kell találnia magában a szégyenkezésnek a helyét. De az ember nem tudja, hogy hol találja ezt meg, hiszen nincs a kapnakarásban tudatossága mindenek. Hát nézzetek az emberekre, bármi is történik. Hát a kabalistákon túlmenően az emberek nem tudják, mi a szégyen. Tehát az emberek nem cselekszenek tudatosan. Tehát mint egy gyermek, ahogy cselekszik, miért szégyelni magát? Tehát az átlag ember nem tudja, mi az igazi szégyen, mert a szégyen az egy fentülről érkező ragyogás ellenében jelenik meg, amikor a házigazda valamilyen módon közeledik a vendég felé, és a vendég elkezdi érezni, hogy itt valaki valamit csinál vele. És akkor ösztönösen indul meg a szégyen, így kell majd, így fogunk majd viselkedni. Nézzétek meg, mi történik. Nézzétek meg a híreket. Na de hogyan kezdtem el érezni, hogy én megszerzek a teremtőtől? Hogyan érzem ezt? Tehát nyilvánvalóan, hogyha érzem, hogy teremtőtől kapok mindent, akkor rögtön olyanná akarnak már, mint ő. Ez igaz. Akkor valamit érzek tőle, irányulok felé. Igen, mondja rá. Tehát a tízes körben hogy kell elkezdeni a munkát, ha már elkezdjük őt valamilyen módon érzékelni? Hát igen, nincs más választás, ez tényleg a tízes körben lehetséges. Tehát minél jobban összakasz kapcsolódni mindenkivel, minél érzékenyebb vagy mindenkire, fogod megkapni a teremtő befolyását. Meg kell szerezned azokat az érzékeket, melyek segítenek neked detektálni a tízes körön belül a teremtőt. És ez ad majd neked egyfajta ragyogást, amelyben a szégyen is be lesz foglaltatva. Hogyan tudom növelni a barátok fontosságát, és elérni, hogy egyáltalán ugyanolyan fontosnak lássam, mint a teremtőt? Tehát nyilvánvalóan ezek szép szavak, amiket mondunk, de a lényeg az, hogy befolyásolni, hogy tudod őket azzal, hogy azt mondod nekik, amit kell. Na de ez a cselekedetek számától függ, amit az ember a barátok felé fordít? Igen, attól is. Tehát fogd be a szádat és nyisd ki a szívedet. Ez a legjobb működés. Úristen. Kicsit, engem, én most kicsit megkavarodtam ezzel a szégyenne. Igenis, nekünk szégyenni kell magunkat. Mit jelent ez a szó, hogy szégyen? Hát én ebben a világban egy csomó dolgot csináltam. Hát a szégyen állandóan megtart engem. Nyilván egy egoista szégyen is van azért a világban. Oké, na, de arról beszélek, hogy mondta, hogy az ingyenes ajándékot csak a legmagasztosabb lelkek tudják szégyen nélkül használni. Tehát nyilvánvalóan, akik képesek mindent megszerezni az érdekében, de különben milyen fajta szégyen van a magasztosabb szinten? Majd ott meglátod. Nézd, mondja rá. Azért nem akarok a állapotokról beszélni, amit csak megzavart téged, mert még nem éled el. Olyan lelkekről írt itt, akiket mi nem tudjuk megragadni. Még nekem sincs igazi lelkem. Az adakozásnak az ereje bennem van, nincs bennem. Akkor miről beszélünk? Na, de ha én megszerzek az adakozás érdekében, akkor megérdéseket okozok a teremtőnek? Na, de majd amikor ezen a szinten leszel, mondja, akkor beszélünk erről. Hogyan beszélhetsz egy irreális állapotokról, ami még nem a te valóságod? Tehát hidd el, hogy még nem láthatod mindezt. Rabas harmadik kötet, az, aki a barátjára imádkozik. Mondva van, hogy a teremtője, a kegyelem, a szégyen a miénk, amely az adakozók között kell, hogy megjelenjen, és hogy ezt a bölcseink mondják, még egyszer. Tehát annak érdekében, hogy érezd a szégyent, még nem ér, azt csak akkor érzed, amikor még nem jutottál a teljes adakozásig, ahogy a bölcseink mondják, hogy nem érzed az adakozó teremtő természetét, miért kéne szégyelned magad? Ezért a teremtő kegyelme adja meg a hitet és a szégyent az ember számára. Ahogy írva van a Szent Zohárban, ismert, hogy mi nem tudunk fölülemelkedni a szinteknek egész addig, amíg egy magas ragyogás nem jelenik meg felülről, annak érdekében, hogy bennünket, magunkat is fölemeljem. Hát ennyi.
זין, עמוד 17, ט"א, אות ט'. עניין הצמצום מבאר איך יצאה מהפועל השלם.
9-es pont. A megszorításnak a lényegét elmagyaráztuk. Tehát itt kezdi elmagyarázni a számunkra azt, hogy annak érdekében, hogy valóban elérjük azt, amit a teremtő előkészített a számunkra, amit kell tenni. A következő világot és minden mást, a mennyeket, a spirituális állapotokat, a végtelenséget, a teljességet, mindezek valójában a munkából fognak majd származni, amit a kabala bölcsességében végzett munkának nevezünk. De ez nem azt jelenti, hogy itt végzünk több ezer év munkát a fizikai világban, azt akkor egyszer csak elérünk a nem tudom milyen magasságokban. Sajnos ez így nem működik. 9-es pont. Rav, azaz Ari, elmagyarázta a megszorítás lényegét az első fejezetében ennek a könyvnek, hogy ez az egyik legkomolyabb dolog, azaz, mivel ez teljesen szükségszerű az összes törés és az összes részlet kiterjedéséért, ami a teremtőtől érkezik. És írva van, hogy én teremtettem a sötétséget és a fényt, és ilyen módon a sötétség teljes egészében ellentétes vele, akkor hogyan lehet, hogy a sötétség is a teremtőtől árad ki? Azaz, hogyan lehetséges az, hogy a fény és az öröm a teremtés gondolatában egyen legyen befoglaltatva a sötétséggel? Tehát mi nem beszéltünk két elválasztott gondolattól, Isten mentsen, még gondolom sem szabad erre. Ilyen módon hogyan mondhatjuk, hogy ez mind tőle árad ki, ereszkedett le ebbe a világba, és ez ennyi kint és fájdalmat okozva, egyáltalán hogyan lehetséges az, hogy ez mind egyetlen gondolatba bele volt foglaltatva, mert teremtőtől jön? Most föltette a kérdést, de mindjárt meg is válaszoljon, mondja a 2-es fejezet, teljesen másképp van számozva az angol. A teremtés gondolata. Most le kell tisztázzuk a teremtés gondolatát. Természetesen a cselekedet vége magába foglalja az előzetes tervet, tehát még a fizikai embereknél is rengeteg olyan gondolat van, ahol a cselekedet vége, vagyis a célja bele van foglaltatva a gondolat elejébe. Például, amikor valaki egy házat épít, könnyen megértetjük, hogy az első gondolatban, hogy ezzel fog foglalkozni, valójában már a háznak a formája is bele van foglaltatva. Ezért nyilván nagyon sok gondolat jelenik meg addig, amíg valóban teljesé válik az a forma, ami a kezdeti gondolatban bele volt foglaltatva. De mégis ez a forma, amely a gondolat végén teljessé válik, az valamilyen módon bele kell legyen foglaltatva a kezdeti gondolatban. A végső tett, amely valójában, amelyre az egész teremtés irányult, az az volt, hogy ő örömet okozzon a teremtményeinek, ahogy az írva van a Zohár könyvében, és ismert, hogy az ő gondolataimnak a végső eredménye is benne van a kezdeti célban, de a teremtő nem egy ember, aki kötelező van különböző cselekedetekre, hanem a gondolata maga teljes, és a cselekedet is magába foglalja az ember ellentétben. Ezért, amikor azt látjuk, hogy az ő gondolatán megjelent a teremtés, mégpedig azért, hogy örömmel lássa el a teremtményeit, a fény azonnal kiterjed, és annak teljes mértékében hordozza az örömet is, és azt a formát is, amelyben ezt a teremtmény majd érzékeli. Mindegy egyetlen gondolatban belefoglaltatva, amit a teremtés gondolatának nevezünk, és ennek a mélységét megvizsgálva a bölcseink le is írják ezt részletesen, hogy kell ezt érteni. Ismert, hogy a teremtésnek ez a gondolata, ez az, amit az Or Ein Sofnak nevezünk, hiszen semmilyen dolgot nem tudunk megfogalmazni az ő lényegiségéről, és nem tudjuk névvel se illetni, ezért egy átfogó névvel illetjük azt, amit nem tudunk másképp elnevezni. Világos? Mi is a világos? Mivel egy folyamat, mondja rá. Ebben a folyamatban, mint amikor egy házat építenénk, ugyanúgy kell ezt elképzelni, tehát mi nem tudunk egyik pontról a másikra ugrálni. Tehát minden olyan módon van kiépítve, hogy az egyik lépés a másikra épül. Tehát És valóban mindenféle építkezésnél ebben a világban is világos, hogy tervek alapján építünk, tehát a végső kinézése bele van építve a kezdeti gondolatba. Itt az a végső cél, hogy örömet okozzon a teremményeinek, és ennek érdekében fel kell fedeznünk mindegyünknek az összes létező állapot, ami elvezet ide, azaz nem lehet átugrálni mélységeket, mert ez lehetetlen. Nekünk csak egyetlen dolgunk maradt, hogy a teremtés teljes gondolatát feltárjuk az elejétől a végéig. Különböző alállapotokon keresztül, tehát senki nem mondhatja, hogy a vágyakról beszélünk, hogy itt nem a testekről beszélünk, vigyázni kell, mert a vágyakon kívül semmi nem lett megteremtve. Ami ebben a valóságban történik, az egy képzetes valóság, ami a vágyakban zajló folyamatok eredménye, és nem tudjuk igazolni, hogy ebből mi a valóság és mi nem. Ebben a világban nekünk azokra a formákra kell irányulni, amit a spiritás létrevaló emelkedés során lehet érzékelni. Tehát az enyszóból leereszkedő vonal mentén kell visszaemelkednünk. Ugye ezt majd a tízféle tanulmánynak következő fejezetében megbeszéljük. Tehát az enyszó vonala mentén van egy középpont, és ez a középpont az, amely tulajdonképpen ez, ami a teremtés a teremtőnek a kapcsolatát jelenti, és nekünk minden szinten ezt a pontot kell keresnünk, és ez egyáltalán nem viszonyul a fizikai életünkhöz, egyáltalán ez a pont. Sőt, tulajdonképpen amikor mi a létrán vagyunk, akkor majd le kell tisztáznunk, hogy milyen viszonyt is jelent ez a teremtővel, és hogyan kell ezt megragadni, de ez még nincs itt, még nem tartunk ott. Tehát itt, amit leírt, fogadjuk el, hogy vannak magasztos állapotok, amiket most még nem tudunk megragadni. A halál után senki nem jel semmit. Ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát minden bírának az áll rendelkezésre, amit maga elért. Tehát Bálászulám 55-ös levél. A távolság e világ és a következő világ között ez a világ a jelen pillanatban elérhető szintet jelenti, vagy a múltban elérhető pontot. A jövő pontban elért világ az a jövőt vetíti felénk, és az ember és a jövőbeli világot csak annak a megfelelően fogom elérni, amit ebben az állapotban, ebben a világban elérek. Azaz, ez definíció mondja, nem teljesen tiszta, kicsit ködös. Igen, még egy könyv, a Nasavot Harutból egy idézet. Mi álmodóként éljük a világban az életünket, és a valóságot akkor fogjuk feltárni, amikor az igazság az a viszonyunk megváltozik, ha felismerjük, hogy ez a világ képzetes. Ezért éljük ezt hamis világnak, és az igazság sem valódi ebben a világban. Az, hogy elérjük az igaz valóságot, az csak akkor lehetséges, hogyha az, aki eléri a valóságnak ezt a szintjét, a következő világra irányul a cselekedeteink keresztül, akkor már ebben az életében felderenkedett az a cél, ahogy be tud lépni a következő világba, és ez csak ebből a fizikai létezésből érhető el. Következő pont. 11-es pont. A kapni akarás szükségszerű módon lett megteremtve a Necálban, azaz a teremtményben, mivel az adományozni akarás a Macilban van, a kiárasztóban, és az edény, ami a Necálban van, csak is az ő bőségének a megszerzése irányul. Ez az, amiről Rav Ari kijelentette, hogy kezdetekben egyetlen egyszerű fényt töltöttek el teljes valóságot, mivel a teremtő valóban a teremtményeit el akarta látni örömes boldogsággal, fényt terít ki tőle, és ilyen módon a kapnakarás, ami az örömre irányul, valójában azonnal megkapta a fényből ezeket a benyomásokat. És azonban látnunk kell, hogy a racon vagy vágy teljes mértékben bele volt foglaltatva a fénybe, és más szóval az ő fényének és bőségének a mértékével jelent meg a teremtményben a vágy ennek a bőségnek a megszerzésére, se több, se kisebb mértékben. És az oka annak, ami miatt mi a kapnakarás lényegét bele nyomtatva látjuk a fénybe. Ez azt is jelenti, hogy azon a helyen, amit helynek nevezünk, amelyből kiáradt a teremtés gondolata, itt nyilvánul meg ez a fény, és ha például van egy ember, aki meg tudna enni egy kiló kenyeret, van egy másik ember, aki csak egy fél kilókenyeret tud megenni, akkor nem ugyanarról beszélünk. Valójában ez nem a kenyér méretétől függ az öröm, hanem az étvágytól. Ezért amennyiben a kenyér megszerzésének az öröme, tehát semmi mástól nem függ, mint a kenyér megevésére irányuló vágy mértékétől. Ez még igaz a vaskőtetásban, ahol a kapnakarás, a bőségre való kapnakarási vágy valójában magával a bőséggel mérhető. Tehát a vágy mértékben mérhető a megszerzett bőség, ez világos mondja. Ez azt jelenti, hogy a spiritualitásban itt nincsenek mértékek, hanem a vágy intenzitásáról beszélünk. Ez a legfontosabb a számunkra következő. A kapnakarás magába foglalta egy teremtés gondolatát, amely az ő aszfutmójából árad ki, amelyet Ennyszofnak nevezünk. Most láthatjuk, hogy az Ennyszof hogy lépett ki az aszfutból, vált le, amelyek nincsenek is szavaink, arról a lényegiségről, hogy az Ennyszof nevével belépjen a kapnakarásba, és ilyen módon a fény létrehozza a kapnakarást, és a kapnakarás is az ő aszfutójából árad ki. És ez egy új forma, ami a teremtő forma aszfutójában ugyan egyáltalán nincs benne, de akkor honnan jött ez létre? Ez a forma, cura, ez is teljes mértékben a fényben van belefoglaltatva, és ezt helyes módon kell tanulmányozni, mert itt most nem fejtetek ki jobban, mondja a válaszolám. Elsőben Ari. Következő. Ez azt jelenti, hogy a kapnakarás által, ami a teremtett lényben kifejlődik, látszólag úgy néz ki, mintha a teremtőben nem létező tulajdonságot hordozna a kapnakarás. A 13-as pont, a cincumot megelőzően egy formaeltérés volt, amely óriási mértékű volt a kapnakarásban. A ő felsége egy új formát adott, amelyet definiálta az ő fényében lévő fény által lehető változásokat. Ez a jelentése annak, hogy mielőtt a világ meg lett teremtve, ő és az ő neve egy volt. Ez ő, az itt az Ennyszof fényére utal, az ő neve pedig a helyre, amely a kapnakarás, amely az ő aszmutójából jött létre, amely az Ennyszofban volt foglaltatva. És itt azt is elmondja, hogy ő és az ő neve egy, az ő neve az Malchut Ennyszof, az az ezedény neve, amely a raton, a vágy, nevezetesen a kapnakarás, amelybe a teljes valóság bele van vésve, úgy, ahogy ez benne volt a teremtés gondolatában. A cincumot megelőzően semmi nem volt úgy tekinthető, mint amiben változások történnek. Tehát az ő fényében nincsenek változások, csak a helyben vannak változások. De az elején a folyamatnak ők egyek, és semmilyen különbség nincs köztük, tehát az Ennyszofban és az Ennyszof helyében, majd később pedig megjelenik két külön állapot. Tehát először a fény meg az edényegyek voltak, aztán ez két külön állapottá váltak. Na, Musi. Tegnap ön azt mondta, hogy nem kell a halálról beszélnünk. Igen, tehát mint az ember meghal, mint amikor a csirke meghal, akkor annyi történik, semmi. Akkor hol lehet a halálról már igazán beszélni? A fizika halálról nincs mit beszélni, mondja Rav. Mert a testtel kapcsolatosan minden csak egy képzetes olyan, mint a világunk. Mit lehet ezzel kezdeni? Mi a vágyakról beszélünk, a vágyak azok bele vannak öltözve a testbe, ez kétségtelen. Különböző jelenségekként jelenik meg a test, de a test önmagában semmi. A Kabbala bölcsességében a vágy az Ugye akkor a vágy és a vágyban lévő testi jelenségek között van kapcsolat a testéhez. És akkor a vallásokban ez mit jelent? Tilos ezt föltenni magyarul. Mi a külső ember, figyelmeztetlek benneteket, hogy az a tény, hogy a halál után nincs semmi. Ez a legveszélyesebb, ha ezt föltárjátok. Az embereket ezt, mert az emberek, tehát ezért nem szabad az embereknek elmondani. Tehát ez, amikor azt mondják, hogy a vak embernek ne rakjatok akadályt. Mert nekünk szeretni kell mindenkit, ez a szeretet nem engedi, hogy valójában megöljük az embereket, azt mondjuk, hogy a halál után nincs semmi, amit elérnének. De a szégyen tekintetében mi azt látjuk a fizikai világban, van mindenféle vallás, és egy csomó szégyen jelentek meg, például a szexsel kapcsolatban. Mi a forrás ennek a fajta szégyennek? Én nem hiszem, hogy ezt helyesen erről is beszélünk, mert hogyha a szent iratokat nézünk, akkor ott nem fogtok szégyenről találni semmit. Mindent leírnak ezek. Tehát hogy pontosan miről beszél, amikor szégyenről beszél, tehát az, hogy helyes módon beszéltek a szégyen jelenségéről, ahhoz értenetek kell, hogy mit jelent a szégyen. Nézzetek a politikusokat, mindig elmondják a politikusokat, hogy szégyen. De mondjatok már egy politikust, aki szégyeli magát, mondjára. Tehát egyszerűen ez a félnevelés, hogy a szégyent másképp éljük meg. Erről nem nagyon van mit beszélni. Tegnap volt a nőnap. Hát mi a nőnap, mondjára? Tudjátok, hogy kezdődött az egész? Ezt akarom mondani, mondjára. Ez egy nagyon piszkos történet, mondjára, hogy kezdődött a nőnap. Ugye? Jobb, ha nem beszélünk erről. Tehát jobb, olvassuk tovább a tízféle tanulmányát. A megszólítás azt jelenti, hogy a malkut lecsökkenti a kapnakarását, fény kilép a malkutból, mert nincs fény edény nélkül. A megszorítással kapcsolatosan a kapni akarás, amely az Einsof fényét magába foglalja, a Malkut Einsof nevet viseli, amely a teremtés gondolatát hordozza, és amely a teljes teremtés magába foglalja, lekicsinyíti magát, és formegyezésre akar lépni a teremtő acmutjával, ezért ő lecsökkenti a kapnakarását a teremtő bőségének a tekintetében, és a Beina Daletnek a vágyát, a szándéka pedig az volt ezáltal, hogy világok emelkedjenek fel egészen eddig a világig. Ilyen módon a forma, amely a kapnakarásban megjelenik, az majd az adakozás formájába tud fordulni, és ez pedig formájzése viszi majd a teremtőt a teremtménnyel, és miután ő lecsökkentette a kapnakarását, a fény természetes módon távozott belőle, hiszen ismert, hogy a fény a vágy mértékétől függ, és hogyha a vágy lecsökkenti magát, mert a vágy a fény befoglaltatója, és a spiritásban nincs kényszer, de most átmegyünk a leszke következő részére, de előtte énekünk egy dalt együtt.
שם שיטה נהוב ועל הביסוס לא מוכר הלוואי והייתי קרוב מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה מרגיש כמו תינוק ניותם סוג של קנאה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי את אלהם את הכל
מקסימות של אור רציתי איתם לעוף אבל הלב שלי שחור מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה אך בכל זאת מרגיש מיותר סוג של קינה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי לפעול החברים שלי
גבוה לשמיים לחברים שלי לחברים שלי הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי